Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
Szabadtéri irodalmi programokkal készül nyáron a PIM. A Petőfi Irodalmi Múzeum újra megrendezi szabadtéri sorozatát, a Kert Labort. A fesztivál keretében szeptemberig számos irodalmi programmal várják a látogatókat. Az eseménysorozatban performanszok, zenés felolvasóestek, koncertek, közös népdaléneklés és családi programok lesznek a klasszicista palota Károlyi kerttel egyben nyitott udvarán. Különleges performance lesz látható a PIM kertjében, Ádám Anna performance művész rendezésében. Augusztus 30-án Ádám Anna Elrabolom a szíved és azért jössz vissza, mert nálam van című vers performance-át láthatják az érdeklődő Kertész Endre csellista kíséretében. Majd szeptember 20-án a Ride for Fight című tánc performance-szal és beszélgetéssel zárják a nyarat. A Károlyi kert zárását követően kezdődik a Kert Bagoly. Itt a résztvevők a füvön elheverve, minden alkalommal más-más szövegeken keresztül, és különböző hangszerek kíséretében indulhatnak el egy belső utazásra. Július 28-án Vörös Sándor szövegei, az 5. szimfónia és Mahru beszése ősi reggeként fogja betölteni a kertet. Ezt követően augusztus 28-án Tolnai Ottó versei lesznek terítéken. Mint írták, havonta egyszer bárki szabadon csatlakozhat egy közös népdalénekléshez Szalai Fatima énekes zenésszel az udvaron, ahol olyan dalokat tanulhatnak, amelyek rendelkeznek műköltészeti relevanciával. Többek között könnyen tanulható 16-18. Századi dallamokat és szövegeket, népdallá vált Petőfi verseket, illetve speciális ritmikájú antik versformákkal leírható dalokat. A Kert Labor során családi programokkal is várják a gyerekeket és szüleiket a múzeumba. Augusztus 15-én kortárs gyermekkönyv ajánló mesesarokkal készül Harmat Artemis gyermek irodalmár, míg augusztus 11-én a 3 év alattiaknak szóló kora gyermekkori kortárs irodalmi nevelésre fókuszáló családi beszélgetés és könyvböngészés lesz a Baba Olvas eseményen. A programokra a belépés ingyenes, de többségük előzetes regisztrációhoz kötött.
Kiállítás.
Látványos állat és csontváz rekonstrukciókkal bővül a Szegedi Móra Ferenc Múzeum a jégkorszaki emberről és környezetéről szóló kiállítása. Hegedűs Anita a közgyűjtemény referense elmondta, a jégkorszak tárlat 3. egységében a jégkorszakban élő állatok és azok csontvázainak rekonstrukcióját mutatják be. A Kínából érkezett csontváz rekonstrukciók közül a legnagyobb, több mint 7,5 méter hosszú egy mamuté, de szintén hatalmas 4 méteres a gyapjas orrszarvú csontváza. Ezek mellett szerepel majd a tárlaton kartfogú tigris, óriás lajhár és barlangi medve csontváza is. Rendkívül látványosak az életnagyságú állatrekonstrukciók, amelyek mozognak és hangot adnak. Egy mamut a Móra Parkban a múzeum előtt fogadja majd a vendégeket, az épületben pedig a többi között mamutkölyök, barlangi medve, barlangi oroszlán rekonstrukciója látogatható. A Móra Múzeumban május 1-től látható a Jégkori Ember című tárlat, amelyen franciaországi és hazai lelőhelyeken talált 10-40 ezer évvel ezelőtti tárgyakat mutatnak be, többek között pattintott kőeszközöket, rénszarvas és jávorszarvas csontból készült tárgyakat. A látogatók megismerhetik a neandervölgyi emberek temetkezési szokásait, a jégkorban élők hétköznapjait szokásait. Egy sátor rekonstrukció segítségével azt is bemutatják, milyen körülmények között laktak elődeink sok 10 000 évvel ezelőtt. A tárlaton fontos szerepet kap a művészet. A Vénusz és állatszobrocskák mellett az Altamira barlang titkaiba is betekintést kaphatnak az érdeklődők. Kiderülnek a barlang felfedezésének körülményei, megismerhetik a falakon megtalált festmények hátterét és értelmezését.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A nyugat és kelet egykori határa a vasfüggöny biciklis útvonal. A határon átnyúló kerékpáros körtúra olyan lenyűgöző tájakon halad keresztül, ami az emberek számára hosszú évtizedekig hozzáférhetetlen volt. A kerékpáros körtúra 43 km hosszú, közepes nehézségű és körülbelül 5 óra alatt teljesíthető. A kerékpáros körtúra kiinduló pontja Sopron főtere, ahonnan Ágfalva a varázslatos kisfalu felé vesszük az irányt. Körülbelül fél órás tekerés után már élvezhetjük is a tiszta levegőt és a lomberdőkből áradó avar illatát. A 800 éves falu közvetlenül a magyar-osztrák határvonal mellett fekszik, így a vasfüggöny idejében egy elzárt és a határőrség szigorú ellenőrzése alá vont település volt. A középkori községből Sopronkertes, németül Baumgarten felé tekerünk, ahol a fő látnivaló a 15. században épült pálos kolostor, amiről az a legenda járja, hogy titkos folyosó köti össze a Sopron-bánfalvi kolostorral. A szerzetesek egykori lakhelyét a falutól körülbelül 1 kilométerre építették, ahol a túránkat érdemes egy rövid időre megszakítani és megpihenni. A kolostor gyönyörű környezetben, szép állapotban várja a kirándulókat. Baumgartenből a páneurópai piknik emlékhely felé indulunk, az út kis falvakon át változatos terepen vezet Fertőmedgyesig, németül Mörbis am Seeig, ahonnan a Fertőmedencéjének káprázatos panorámája tárul elénk. A község híres bortermelő vidék, jellegzetes utcáit hosszú, keskeny udvarok és hófehérre meszelt tornácos házak tarkítják. Mörbis azon kiváltságos települések egyike, aminek vízpartja van, ahol élvezhetjük a kellemes strand és az élménypart nyújtotta lehetőségeket, de ugyanitt található Európa egyik legnagyobb vízi színpada is. Fertőmedgyesről Fertőrákos felé vesszük az irányt, a két helyszínt összekötő kerékpár úton egy misztikus barlangot látogathatunk meg. A Mitrász szentély körülbelül 1800 éves, amit a rómaiak hagytak ránk. Azonban az évtizedekig itt húzódó vasfüggöny miatt ez a látnivaló is rejtve maradt a világ elől. Minden már csak 4 kilométer a páneurópai piknik emlékhely. Az emlékpark egyfajta időfolyosóként létezik, ahol átélhetjük a vasfüggöny éveit és a határáttörés pillanatait is. Ezután a körtúra utolsó szakasza vár bennünket, Sopron felé vesszük az irányt. A Fertőrákosi kőfejtő északi oldalán egy szöges drótot formázó, hatalmas fémszobor állít emléket az 1989-es határáttörésnek, és mindazoknak, akik ebben a történelmi pillanatban jelen voltak. Fertőrákos magunk mögött hagyva már többnyire murvás, erdei ösvényen haladunk, ami aztán becsatlakozik egy aszfaltozott biciklis útba, majd a Tómalom utcán tekerve visszaérünk Sopron belvárosába.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A szalagcímekben nap mint nap riasztó híreket olvashatunk arról, hogy a termőföldek állapota vészesen romlik, és hogy nem marad hal az óceánokban és hasonlók. A klímaváltozással kapcsolatban valóban hatalmas problémákkal nézünk szembe, de ezek megoldhatók, legalábbis ezt állítja Hanna Ricsi, aki merész, okos könyvében amellett érvel, hogy az utóbbi évtizedekben rövid idő alatt elért nagy változásoknak köszönhetően a történelem során először esélyünk nyílik tényleges fenntarthatóságot elérni. A legfrissebb kutatási eredményeket, szemléletes ábrákat és gyakorlati tanácsokat is felvonultató könyve alapján teljesen átértékelhetjük a környezeti problémákkal kapcsolatos eddigi ismereteinket. Ezt olvashatjuk a fülszövegben, és erről beszélünk most. A könyv címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít, vendégem pedig a stúdióban Papp László, akit a Gartner cég képviselőjeként ismerhetünk, volt már itt többször a műsorban, hiszen nem ez az első könyv, aminek a magyar kiadását támogatták, együttműködve a HVG kiadóval. Derüljön most ki, hogyan találtak rá Hanna Ricsi könyvére. A szerző egyébként a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen.
Még mielőtt megjelent volna kint eredeti nyelven, már azelőtt tudtuk, hogy ezt a könyvet akarjuk, és pont azért, mert pozitív, mert nem áltudományos, és mert tényekre épül az egész.
Azt írja a szerző, hogy van ugye optimista megközelítés, meg van pesszimista megközelítés, és az optimistán belül is van a józan vagy gyakorlatias optimista, valószínűleg ő az, mert hogy azt írja, hogy ez cselekvésre ösztönzi az embert.
Mi szeretjük az optimista könyveket, és ezt így mindenki úgy gondolja, hogy az optimista könyvet, az könyvet, az álmodozik az ember, meg az utópiát az könnyű festeni, de hogyha valaki elolvasta ezt a könyvet, akkor rádöbben, hogy az optimizmus az egy iszonyú nagy felelősség. Tehát álmodozni lehet, de hogyha azt az álmot bármilyen mértékben, csak a legkisebb mértékben valóra akarod váltani, akkor az egy iszonyú felelősséget tol rád. Tehát az egyik oldalon igen, a pozitív szemlélet az nagyon jó, a másik szempontból sokkal nagyobb felelősség, mint a pessimista, hiszen ott azonnal letolod magadról a felé. Úgy se lehet megcsinálni, úgy se lesz jó, minden össze fog dőlni, a világ is úgy is fel fog forni, és akkor ezzel elengedtem az egészet. És nem csak azért ösztönös cselekvésre, mert csináljatok már valamit, vagy csináljunk már valamit, mentsük meg a földet, vagy fordítsuk meg a trendeket, hanem amit ő nagyon jól megmutat, hogy egyrészt most vagyunk abban a helyzetben, hogy a kezünkben vannak az eszközök, amikkel ténylegesen tudunk is tenni valamit. És hogy a legnagyobb baj az nem az, hogy nincs eszköz, régen sem az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt eszköz a kezünkben, mióta az ember azóta van eszköz a kezében, legfeljebb nem tudja használni, vagy nem jól tudja használni. A nagy baj az az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Nagyon jó példa az, hogy hát a London levegője az akkor volt a legszennyezettebb, amikor fatüzelés volt, és hát ugye Angliában kiirtották az összes fát, gyakorlatilag minden építkezéshez vagy tüzeléshez használtak. Akkor, amikor ők átálltak a széntüzelésre, hát az ember Kánaán volt, sokkal jobb volt a levegő. Ma meg már el sem tudjuk ezt képzelni.
Szerintem sok meglepetés éri az olvasót a könyv kapcsán, mert például írja, hogy amennyi élelmet termelünk, az kétszer annyi, mint amennyi a világ teljes lakosságának elegendő lenne.
Igen.
És mégse kerül el hozzájuk.
A könyvnek az egyik nem kimondott, de mégis nagyon sokszor hangsúlyozott mondandója, ez a angolul ez a sharing is caring, és egyrészt ez az egyik üzenet, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és nem csak a földi, vagy a természeti, vagy az ökológiai környezetünkre, az emberi környezetünkre is, akkor azzal már nagyon sokat tudunk segíteni a környezetten magán. Mm. És ebben benne van az, hogy igen, nem dobom ki, megpróbálom újra felhasználni, vagy megpróbálom azt valahogy értelmes módon kezelni, és nem pedig rögtön a szemetes irányába mozgok, akármivel.
Azt is írja, hogy egy brit állampolgár 77 kiló műanyagot termel évente, egy amerikai 129 kilogrammot termel évente, és ugye arra is van ötlete, hogy hogyan kéne ezt megakadályozni, hogy mondjuk ezek az óceánban kössenek ki. Mindenre van egy jó, vagy jónak tűnő megoldása.
Igen. Ami nekem például a könyvvel egy nagyon nagy tanulság volt, ez a műanyag újra értelmezése, mert ugye a műanyag az egy bűnös dolog, és az egy nagyon rossz dolog, de tulajdonképpen azért lássuk be, hogy nem a műanyaggal van önmagával a probléma, hanem az, hogyha a műanyagot nem felelősen hasznosítjuk. Tehát van egy csomó olyan tárgy, amit hogyha elkészítünk műanyagból, nem lehetne jobban elkészíteni, vagy nem lehetne akár környezetbarátabb módon elkészíteni, de az, ami így elkészült, az évekig, évtizedekig használható, és akkor az egy teljesen pozitív dolog. A másik oldalon pedig az egyszer használatos palack az a legrosszabb dolog, mert az a tengerbe kerül. És ezt kell megnézni, hogy például a műanyag termékeknek mi az életciklusa, és hogyha azzal tudok foglalkozni, hogy olyan dolgokat használok műanyagból, amelyeknek az életciklusa az nem az egyszer használatos, hanem pont a tartós eszköz, akkor már sokat tettem én is a földért. És a könyv az azért nagyon jókor jelent meg, mert jelen pillanatban az anyagtudomány olyan robbanásszerűen fejlődik, beleértve a műanyagot is, hogy el se tudjuk képzelni.
Ugye ír arról, hogy igen, ez a plusz 6 fokos hőmérséklet emelkedés, ez valószínűleg elkerülhetetlen, de lehet hozzá alkalmazkodni.
Abszolút. Az emberi intelligenciát azt abban lehet mérni, hogy mennyire képes alkalmazkodni a változó feltételekhez. És ha azt nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ma a világ semmivel sem változik gyorsabban életminőség vagy élhetőség szempontjából, mint akár 100 éve. Változik a világ, 100 éve is változott, 100 éve is volt már globális felmelegedés, csak akkor nem vettük észre, vagy nem tudtuk. Előtte pedig volt globális lehűlés is, és ahhoz is kellett alkalmazkodni. A kérdés csak az, hogy ha intelligensek vagyunk, akkor az a természetes viselkedés, hogy miért ne tudnánk ehhez alkalmazkodni, hiszen emberek vagyunk, nekünk megvan a tudásunk, az intelligenciánk, a látásmódunk ahhoz, hogy felmérjük a helyzetet, és annak megfelelően tudjunk rá reagálni. Sőt, ha okosak vagyunk, akkor azért tudunk ez ellen tenni, és tudjuk ezt befolyásolni is. A példa az az ózonlyuk. Felismertük, hogy ez káros, felismertük, hogy ez veszélyes, sokkal veszélyesebb volt, mint a globális felmelegedés. Tettünk ellene, és most már gyakorlatilag úgy élünk együtt vele, hogy szinte nincs is. Ez abszolút egy nagyon jó példa, hogy maga az emberi tudatosság az hogyan tudja a világot pozitív irányba is terelni. A fenntarthatóságot, a környezetvédelmet.
A fenntartható energia kérdése, a szélerőművek, meg a napelemek, meg egyéb lehetőségek kérdése, mert arról is írja, hogy sok esetben ezek költségesebbek, és hát ilyen veszélyforrásokkal is járnak, ami ez megint csak az alkalmazkodás lenne a fontos, hogy akkor ezeket a kritikus pontokat valahogy csökkentsük.
Igen, és most, hogy benne voltam a Future of Electricity kutatásban, azt bátorkodom mondani, hogy mindazok az energiatermelő eszközök, amelyek most mindennaposak, akár azok, amelyek trendik, és akár azok, amelyek már nem trendik, az évszázad végére ezek mindegyike már máshol lesz, tehát nem ezek lesznek a fő energiaforrásaink, nem ezekre lesz szükségünk. Akár az, hogy az elektromosság előállítása a klasszikus erőműves módszerhez képest az egy teljesen háttérbe szoruló dolog lesz, hiszen itt az atomtudomány és az egyéb hasonló eszközök ezt majd lehetővé teszik, hogy teljesen másképp állítsuk elő. Vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy ugye most már kísérleteznek azzal, például Japánban, hogy űrben legyen fönt a napelem, és akkor az mentes a környezeti hatásoktól, és onnan leszállítják az elektromosságot. Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Nagyon sok olyan energetikai kérdés megoldás küszöbén van, amelyekre most egyáltalán nem gondolunk úgy, hogy ezek minket érdekelne.
Pap Lászlóval beszélgettünk egy remek könyvről, amelynek címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Szerzője pedig Hanna Ricsi, adattudós, aki a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen. Ez a kihagyhatatlan könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.